2,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök szerdán részt vett a Baden-Württemberg tartományi Stuttgart városa által szervezett a Magyarország-Németország labdarúgó mérkőzést megelőző hivatalos fogadáson. Tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormányfő az esemény keretében kétoldalú egyeztetést is folytatott Winfried Kretschmann tartományi miniszterelnökkel. Kétoldalú kapcsolataink kiemelt projektje a német nyelv területen kívül egyedüli német nyelvű Budapesti Andrássy Egyetem, emlékeztetett a sajtófőnök. A Benned Bízom program keretében kétszer egynapos tréningen vettek részt a székesfehérvári, hajdúnánási és debreceni gyermekotthonok szakemberei. A program célja, hogy segítse a dolgozókat a különböző nehézségek és a stressz kezelésében, valamint fokozza a szakmai hatékonyságot és támogassa az egyéni belső egyensúlyt. Az érzelmileg nehéz és gyakran kihívásokkal teli gyermekvédelmi segítői munka során a szakemberek számára kiemelkedő fontosságú a személyes támogatás. A hajdúdorogi főegyházmegye gyermekvédelmi ellátórendszerében dolgozó munkatársak az eddigi lelki segítés prevenciós programok mellett idéntől már tréning programmal is új távlatot kaphatnak szakmai és személyes helyzetük feldolgozásához. Lengyelország köztársasági elnöke szerdán kitüntette Kovács Orsolya Zsuzsannát, Magyarország varsói nagykövetét, közölte a magyar diplomáciai képviselet a távirati irodával. Kovács Orsolya Zsuzsanna a Lengyel Köztársaság szolgálatáért érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetést vehette át Lengyelország elnökétől. Andrzej Duda köszöntőjében elismerte a nagykövet asszonynak a lengyel-magyar kapcsolatok erősítéséért 7,5 éves missziója során végzett példaértékű és áldozatkész munkáját. Hidrogéntechnológiai tananyag fejlesztésre, képzések megerősítésére és népszerűsítésére stratégiai együttműködési megállapodást kötött szerdán a Dunaújvárosi Egyetem és a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség. A tájékoztatás szerint Vigasi Csaba, a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, már most jól látszik, hogy a megújuló energiatermelésből származó villamosenergia kiegyenlítése és tárolása a jövőben elképzelhetetlen a hidrogéntechnológia nélkül, amely technológia alkalmazásához megfelelő számú magasan képzett szakemberre van szüksége Magyarországnak. Az ukrán-magyar határszakaszon 6720-an léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4542-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Péntektől vasárnapig vásári forgatag, énekesek, zenészek, artisták, mesteremberek várják a családokat, reggel 10-től este 6 óráig a Generáli Gyerekszigeten. A nagy színpadon pénteken délelőtt kezdődnek a koncertek, majd színházi mesekoncert hallható, utána pedig Halász Judit hozza el legnépszerűbb dalait. Mint írják, a 3 nap alatt a hajógyári szigeten számos fellépő ad koncertet, a legifjabbakat pedig Baba játszóházzal is várják. Szoboszlai Dominika magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya szerint sajnos visszajutottunk oda, hogy matekoznunk kell a németországi Európa bajnokságon, miután a csapat szerda este 2-0-ra kikapott a házigazdák együttesétől Stuttgartban, a csoportkör második fordulójában. Tegnap ugyanúgy este a magyar érdekeltségű csoportban 1-1-es döntetlent hozott a skót-svájci mérkőzés a németországi labdarúgó Európa bajnokság második fordulójában. Tegnaptól harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére az országos tisztifőorvos, egészen szombat éjfélig. A hőség miatt életbe lépett az úgynevezett vörös kód is, amely kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. Végül nézzük az időjárást. Napos időre számíthatunk kevés fátyol és gomoly felhővel. Csapadék nem várható. Az egyre nagyobb területen északira, északkeletire forduló szelet Élénklökések kísérhetik. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 36 fok között alakul. Késő estére 20 és 28 fok közé csökken majd a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Mahovics László, alias Macsóval beszélgetek, az Ecséden megrendezésre kerülő 18. motoros búcsú alkalmával. Lászlóval már mondhatjuk úgy, hogy ez egy rendhagyó beszélgetés. Az elmúlt pár év során, ha csak volt rá módom és lehetőségem, akkor mindig készítettem egy rövid interjút, hogy hogyan élte meg ezt a motoros búcsút, motoros zarándoklatot, és ismét volt oly kedves, és szánt rám pár percet, ahol szeretnénk közösen az én kérdéseim által összefoglalni, hogy hogyan élte meg, mit adott neki ez a hétvége. Kedves László, hogyan élte meg ezt a hétvégét?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a rádió hallgatókat, örülök, hogy megint engem hallanak, hallhatnak. A mostani motoros búcsú egy nagyon érdekes gondolattal indultam el otthonról. Ez az érdekes gondolat a hála volt, hogy a boldogasszonynak hálát kéne adjak, hogy miért is. Hát én márciusban kórházba kerültem, és az intenzív osztályon töltöttem 1-2-3-4 éjszakát, és utána még ápolgattak engem a kardiológián, egy csúnya tüdőembóliát kaptam, amire azt mondta a doktornő, hogy jó, hogy beküldött engem a körzeti orvoson, mert jó, hogy beküldött. No, meg lassan gyógyulgatok, lassan jól vagyok, de ez a motoros búcsú, ez mégis egy nagyon különleges. Ugyanis...
Mondjuk el a kedves rádióhallgatóknak, hogy László motorral érkezett. Tehát hála Istennek olyan jó fizikumban van, hogy motorral tudta ezt az utat megtenni.
Igen, ez is fontos, hogy motorral jöttem, mert ide mással nem érdemes jönni. Tehát a motoros búcsúba egy motoros ember, mint én, csak motorral érkezhet. Nem szerettem volna otthon maradni, ezért már a múlt héten a barátaimmal kicsit motorozgattunk, és jól éreztem magam, és 200 kilométert megtettünk, és minden jó volt, minden rendben volt, és úgy döntöttem, hogy itt a helyem. Amúgy is kell, hogy itt legyek, de ez fontos volt. No, visszakanyarodva arra, hogy miért is volt ez számomra most ilyen nagyon fontos, és a hálaadás vonalán miért is kell nekem itt lennem, az annyi volt, hogy Csontos Péter engem felhívott, miután megtudta, meglátta, hogy én nem vagyok jól. Felhívott engem, hogy és képzeljem el, többen innen Ecsédről, a faluból, a Terike néni például, imádkoznak értem. És ezért a mai megnyitónál, amikor egy pár szót beszélhettem, mint minden évben szoktam beszélni, Reményik Sándornak a Valaki imádkozott értem című versét felolvastam, hogy értsék, hogy én mire gondolok. És ez nagyon fontos volt, mert csak azért is, mert utána egy kis idővel itt a kápolna kertjében találkoztam Terike nénivel, aki mosolyogva rám nézett, és azt mondta, hála Istennek. Én pedig megköszöntem neki az imáit, és akkor ő neki szegénynek könnybe lábadt a szembe, és azt mondta, hogy köszönöm, anyám. És hát ugye én is azért jöttem ide, hogy köszönöm anyám, köszönöm boldog asszony, de hát nekünk itt mindig dolgunk van, ugye a motorosok között, de mindenképpen meg kellett köszönjem, hogy itt lehetek újra, és jól vagyok.
Hála a jó Istennek, és a hála a drága égi szűzanyánknak. És mit adott konkrétan ez a hétvége, László?
Hát ez a hétvége ugye most a rossz idő miatt egyetlen napra szorult össze, de annál töményebb volt az élmény. Ugye itt a lelkiek mellett meg kell említsem azt, hogy Bán János íróval beszélgettünk, és az ő könyvének az illusztrátorával, aki egy nagyon ügyes kezű, gyönyörűen fest és nagyon szép dolgokat rajzol, a Balázs. Hát a vezeték neve most nincs meg, de szóval, hogy velük beszélgethettem egy ilyen író-olvasó találkozó keretében, és nagyon sok érdekes dologra derült újra fény. Egyrészt az ő kettejüknek az ismeretsége, az ő kettejüknek a közös munkái, az, hogy olyan emberi dolgok jönnek elő mindig egy-egy ilyen beszélgetésen, hogy nem egy ilyen hivatalos író-olvasó találkozó ez, hanem egy kötetlen beszélgetés, amit persze sokkal többen hallgatnak, tehát nem csak hárman ülünk egy asztalnál, és váltjuk meg a világot. Nagyon örültem, hogy ilyen sok mindent elmeséltek a saját dolgaikról.
Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk a hétvégén. Ugye tegnap módosult is a megnyitó délutáni program, illetve elmaradt, és ez mind a szombati napra lett összesűrítve. A fizikai körülmények sajnos így alakultak. Lelkileg mi volt a legmeghatározóbb pillanat önnek itt a búcsú során?
Hát az egész délelőtt szép napsütéses időben zajlott, jöttek a programok egymás után, és amikor már közeledett a Szent Mise időpontja a délután 4 óra, akkor elkezdtek gyülekezni a sötét fellegek, és Csontos Peti bejelentette, hogy a kápolnában lesz a Szent Mise, nem szabadtéri Szent Mise lesz, mint eddig mindig volt. És akkor arra gondoltam, hogy hogy fogunk elférni ebben a picike kápolnában.
És zuhogott az eső.
És zúgott az eső, és kint áztak a motorok, és mi itt pedig bent, mint a kis ázott verebek összebújva, elfértünk, mindenki elfért a karzaton, és sokan voltak. Hátul az ajtónál még álltak, de elő, akik ültünk is, úgy éreztem, hogy sokkal jobban együtt van az egész társaság, akik eljöttek a búcsúba, mert így a boldogasszony szoknyája alá befért mindenki, és hiába zuhogott kint az eső, itt bent szépen szóltak az énekek, felolvasásokat, jobban lehetett érteni, meghittebb volt, mind a mellett, hogy egy picit kényelmetlen.
És ugye mondjuk el a kedves rádióhallgatóknak, hogy sajnos az időjárás viszontagságai miatt most egy kicsit kevesebben jöttek el, ugye határon túlról is szoktak érkezni zarándokok, valószínű, hogy emiatt is most azért nem mindenki tudott itt részt venni ezen a hétvégi programon.
Nagyon sokan hiányoztak. Ti is hiányoztatok, akik nem voltatok itt, igen, hiányoztatok. Jó lett volna egy kicsit egymásra nézni, kezet fogni egymással. Jó lett volna, ha itt vagytok, és itt összebújunk a zuhogó eső alatt a kápolnában, a boldogasszony szoknyája alatt, hát nem jöttetek el. De az nagyon érdekes volt, hogy nagyon sok olyan vendég volt itt, akik nem motorkerékpárral érkeztek, hanem autókkal jöttek a programok miatt. És ez bizony a szervezők előrelátását bizonyítja, hogy hát ha motoros nem is jön, de azért falubeli, meg környékbeli, meg rokon, meg hozzátartozó, meg a kis tánccsoportnak az összes nagymamája, anyukája, apukája itt voltak, és részt vehettek egy olyan különleges napon, mint ugye a motoros búcsúnak a szombatja, amit életükben talán most láttak először ilyet, hogy rengeteg motor, annak ellenére azért voltak motorok, hogy rengeteg motor van, amit meg lehetett csodálni, amit meg lehetett hallgatni, és mellette pedig én nagyon remélem, hogy nem csak lelki, hanem egy kis szellemi feltöltődést is kaptak az előadások és a beszélgetések alatt.
Nagyon változatos és színvonalas programok voltak a nap folyamán, úgy gondolom, hogy ebből mindenki épülni tudott.
Igen, nem kell azt kiragadni, hogy egy-egy dolog jó volt, mert az egész komplexen, összetetten volt jó, és mindennek a koronája a Szent Mise, ami most véletlenül nem kint, hanem bent a kápolnában zajlott. Az áldást megkaptuk, a motorokat is megáldotta egyrészt a Jóisten az esővel, másrészt pedig a plébános úr a szentelt vízzel. Úgyhogy elégedetten fogunk távozni, már sokan el is indultak haza. Mi még itt beszélgettünk a kápolnában, de én azt hiszem, hogy mindenkinek a szíve tele van, csordultig tele van, és jó nap volt. És talán nem is az esővízzel van csordultig tele.
A beszélgetésünk elején említette, hogy ide jön Ecsédre a kápolnába hálát adni a boldogságos szűzanyának. Ez miért is fontos önnek?
Hát az én névadom, ugye Szent László, a boldogasszony lovagja. Egyszer beszélgettem, talán Julián atya volt, Szent Kuton, már nem tudom pontosan, aki azt mondta, hogy jó, te ezeket csinálod, de miért csinálod? Mit csinálna szerinted Szent László? Éppen valami problémám volt, amit nem tudtam megoldani. Hogy próbálj meg Szent László fejével gondolkodni, és az ő tettei alapján tenni valamit. Az én lászlóságom az
A név kötelez,
a lászlóságom kötelez arra, hogy én a boldogasszonynak a lovagja legyek, és néki is hálát adjak, hogyha egy-egy nagy gödörből ki tudok kászálódni. Hát ez. Amúgy pedig érdekes az is még, hogy az én nagymamám, az édesanyám és a nővérem is Mária. Meg hát akivel
és
beszélek.
És a riport készítője is Mária.
Igen, szóval így. Ezért kell nekem itt boldogasszonyjal találkozzak.
És a hétköznapjai során hogyan tudja ezt a lelki milliót megtartani?
Hát a megtartás az nagyon nehéz. Nem is figyelek rá, és egyszer csak észreveszem, hogy az én hitem már be van porosodva. Hogy az én lángoló szombatom, ami ma van, az már csak parázslik. Azt már el kellene kezdeni fújkálni, meg rakni rá vékony ágakat, hogy újra lángoljon. És akkor ilyenkor keresek magamnak egy újabb programot, ami egy feltöltődést ad, és akkor ott meg talán újra megújul ez az érzés.
És vannak ilyen havi, heti rendszerességgel lelkileg megélt programok, vagy ugye ez ilyen szezonális, nyáron ilyen motoros búcsúkon vesz részt, vagy vannak-e kedvenc helyei, ahová szívesen megy lelkileg feltöltődni?
Vannak kedvenc helyeim, mert nagyon szeretem a természetet, sokat szoktunk kirándulni menni. Nem csak motorral természetesen, mert feleségem nem motorozik, hanem kitalálunk egy-egy szép helyet, és akkor oda elmegyünk. Ő a Mária Rádió újságjának a korrektora, és nagyon sok olyan dolgot olvas ott benne, amit aztán később megnézünk. Ezért voltunk például Várdudvarnokon, ott van egy nagyon érdekes Krisztus kereszt, amit megnéztünk, meg most voltunk egy pálos emlékhelyen egy szobrot megnézni, tehát ő is segít nekem abban, észrevétlenül persze, mert őt érdekli, de hát én is lelkes vagyok. Így aztán így közösen el tudunk menni, és akkor egy picit feltöltődünk mindketten, és a közös feltöltődés az mindig sokkal jobb. Van mire emlékezzünk, és aztán amikor egy kicsit bánatosabb a nap, vagy már porosodik az a hit, akkor elő lehet szedegetni, hogy emlékszel? Ugye milyen jó volt? Ugye lángolt a szívünk, amikor találkoztunk azon a bizonyos úton? Hát ismerik az idézetet.
És kedves László, nyárra, őszre esetleg vannak-e már konkrét motoros zarándok programok, vagy bármely, tehát ami nem is motorral közelíthető meg, hanem egyéb járművel, vagy gyalogosan megközelíthető programok, amelyeken szeretne részt venni.
A motorosokkal tervezzük, hogy az Aracsi Puszta templomhoz elmegyünk, ez délvidéken van. Itt a Sajkás vidéken egész közel szinte a mostani határhoz. Ott van egy barátunk, Micsik Béla, aki szeretettel vár bennünket, ő hitoktató ott. Most azon folyik a beszélgetés, hogy milyen szállást tud nekünk intézni, hogy milyen szállást tud nekünk javasolni. Tehát mennénk így a délvidékre egy 5-6 napra, és természetesen a szokásos őszi dévai segélytúra sem fog elmaradni. Most idén szeptember 14-én tervezzük kora reggeli indulással, a határnál találkozunk, a nagylaki határnál találkozunk a többi motorossal, és Petrozsénybe megyünk. Ez Dévához még egy 80-90 kilométerre van, egy gyönyörű szép kastély, ahol szeretettel várnak bennünket. A tavalyi Déva túrán jöttek oda hozzánk a gyermekotthon vezetői, megkérvén, hogy ugye az a kicsi 80 kilométer már nem lesz olyan sok a motorosoknak, hogy eljöjjenek már végre egyszer mi hozzánk. Hát megpróbáljuk ezt a kérést teljesíteni.
Hát úgy legyen. Kívánom, hogy sikerüljön ezeket a szép programokat megvalósítani és részt venni rajta. Kedves László, köszönöm szépen a beszélgetést, a Jóisten oltalma és a szűzanya szeretete kísérje további életútján, és nagyon jó egészséget kívánok, és kívánom ezt, hogy ez a pozitív szűzanyába vetett hite, ez végig kísérje életútján, és sose hagyja el.
Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, Isten áldjon mindenkit.
Kedves hallgatóink, Macsovics Lászlóval az ecsédi motoros búcsúról Hajdú Mária beszélgetett.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise. A lélek tanítja a jegyesét, a zsoltárok, mint az imádság szimfóniája. A pápa és a bíborosi tanács ülése a női vezetők szerepének növeléséről és a kiskorúak védelméről. Vatikáni képviselők Genfben a béranyaságról. Sürgősen betiltandó piac.
Ferenc pápa katekézise. A lélek tanítja imádkozni a jegyesét, a zsoltárok, mint az imádság szimfóniája. A Szentlélek is jegyese. Az egyház témakörben folytatta katekézisét Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson, és ez alkalommal a zsoltárok ihletett sorairól emlékedett. A Szentlélek sugalmazta zsoltárok könyve a Biblia egészében az imádság szimfóniája, amelyet az Úr Jézus, a szűzanya, az apostoli egyház rendszeresen imádkozott, és amely az egyház lelki tápláléka az idők során.
In preparazione al prossimo giubileo ho invitato a dedicare l'anno 2024 a una grande sinfonia di preghiera.
Beszéde kezdetén Ferenc pápa megemlítette, hogy a következő jubileumra készülve a mostani 2024-es évet szenteljük az imádság nagyszerű szimfóniájának. Az egyháznak ugyanis van már egy ima szimfóniája, amelynek szerzője a Szentlélek, és ez pedig a Zsoltárok könyve. Mint minden szimfóniában, ebben is vannak különféle mozgások, vagyis az imádság különféle fajtái. Dicséret, hálaadás, könyörgés, panasz, elbeszélés, bölcs megfontolás, személyes és közösségi, kórus formában egyaránt. Ezeket az éneket a lélek helyezte jegyesen az egyház ajkára. A Biblia összes könyvét, ahogy az Ferenc pápa múlt héten tanította, a Szentlélek ihlette, ám a Zsoltárok könyve még a stílusában is lélektől sugalmazott mű, hiszen tele van költői ihletéssel. A Zsoltárok könyve kitüntetett helyet foglal el az Új Szövetségben, amelynek voltak és vannak olyan kiadásai, amelyek együtt tartalmazzák az Új Szövetséget és a Zsoltárokat. A Szent Atya megemlítette, hogy szobája íróasztalán őrzi az Új Szövetség és a Zsoltárok egy ukrán kiadását, amely egy háborúban elesett katonái volt, amit aztán neki ajándékoztak. Az a katona ebből a könyvből imádkozott a fronton, mondta a Szent Atya. A Zsoltárok értelmezése kapcsán a pápa megegyezte, hogy nem minden zsoltárt tud elismételni és magáévá tenni a keresztény hívő, és még kevésbé a modern ember. Ezek ugyanis időnként olyan történelmi helyzetet és vallási mentalitást tükröznek, amely már nem a miénk. Ez nem azt jelenti, hogy ezek nem sugalmazottak, hanem azt, hogy bizonyos tekintetben a kinyilatkoztatás idejéhez és átmeneti időszakához kapcsolódnak, miként az ősi törvénykezés nagy része. A zsoltárok elfogadását leginkább az ajánlja, hogy azok Jézus, Mária, az apostolok és a minket megelőző keresztény nemzedékek imái voltak. Amikor a zsoltárokat imádkozzuk, Isten meghallgatja azokat abban a grandiózus hangszerelésben, amely a szentek közössége. Jézus a zsidókhoz írt levél szerint egy zsoltár verssel lép be a világ szívébe. Íme eljövök, mondja, hogy megtegyem a te akaratodat, Istenem. A Lukács evangélium szerint az Úr szintén zsoltár verssel lép ki ebből a világból. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Az Új Szövetség zsoltár használatát követik az atyák és az egész egyház, ami így a Szent Mise és az imaórák liturgiája, vagyis a zsolozsmázás szerves részévé válik. Az egész Szentírás Isten jóságát árasztja, írja Szent Ambrus, ám sajátos módon teszi ezt a zsoltárok kedves könyve. Ferenc pápa ennek kapcsán arra buzdította a kihallgatás részvevőit, hogy imádkozzák naponta a zsoltárok kedves könyvét. Vegyék a Bibliát, vagy az Új Szövetséget, és imádkozzanak el egy zsoltárt. Ha például szomorúak a bűneik miatt, akkor imádkozzák az 50. bűnbánati zsoltárt. Sok zsoltár segít előre jutni. Tegyük szokásunká, hogy zsoltárokat imádkozunk, kérte, és biztosította, hogy ez végül boldoggá tesz minket. A zsoltárok használatával kapcsolatban a pápa megjegyezte, hogy ne csak a múlt örökségéből éljünk, hanem tegyük a zsoltárokat saját imádságunkká, vagyis legyünk bizonyos értelemben mi magunk a zsoltárok szerzői, azáltal, hogy azonosulunk velük, és velük együtt imádkozzuk azokat. Azokat a zsoltár verseket, amelyek a szívünkhöz szólnak, ismételgessük a nap során, kérte a Szentatya. A zsoltárok minden évszakra szóló imák, vagyis mindenféle lelki állapot vagy szükséget kifejeződik bennük, és a zsoltárok képesek ezeket a helyzeteket imává formálni.
A differenza di tutte le altre preghiere, i salmi non perdono di efficacia a forza di essere ripetuti, anzi la crescono.
Az összes többi imától eltérően a zsoltárok nem veszítik el hatékonyságukat az ismétlés révén. Éppen ellenkezőleg növelik azt. Hogy miért is? Azért, mert Isten sugallatára születtek, és mert magát az Istent lehelik ki, mindahányszor hittel imádkozzuk azokat. Ferenc pápa példákat is mondott a zsoltárok eseti használatára. Ha bűnbánat és bűntudat nyomaszt bennünket, mert hisz bűnösök vagyunk, akkor Dávid királlyal együtt ismételhetjük. Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy. Mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat. Ha erő személyes köteléket akarunk kifejezni Istennel, ezt mondjuk. Istenem, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem, érted sóvárog a testem, mint a száraz, tikkat, kiaszott föld. A liturgia nem hiába vette fel ezt a zsoltárt a vasárnapok és főünnepek reggeli imádságába. Ha pedig félelem és gyötrelem lesz úrrá rajtunk, akkor a 23. zsoltár csodálatos szavai hoznak segítséget. Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldelő réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel, és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel nevéhez híven. Ha sötét völgyben járok, is nem félek a bajtól, hiszen te velem vagy. A zsoltárok lehetővé teszik, hogy azt csak a kéréseinkre fokozzuk le, örökké csak kérve, adj, add meg nekünk. Végül a pápa arra buzdított, hogy tanuljunk a mi atyánk ima rendjéből, ahol mielőtt a mindennapi kenyeret kérnénk, előtte fohászkodunk nevének megszenteléséért, országa eljöveteléért és akarata teljesedéséért.
I salmi ci permettono di non impoverire la nostra preghiera riducendola solo a richieste, a un continuo dammi dacci.
A zsoltárok így segítenek megnyílni, hogy ne annyira magunkra figyeljünk, hanem az imáink legyenek inkább dicséret, áldás, hálaadás, és abban is segítsenek, hogy az egész teremtés hangjává legyünk. A Szentlélek, aki egyesének az egyháznak szavakat ad az imához, segítsen bennünket, hogy azok ma is visszhangra találjanak az egyházban, és hogy ez, a jubileumi előkészítő év, az ima igazi szimfóniává váljon. Zárt a szerdai katekézisét Ferenc pápa.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa és a bíborosi tanács ülése a női vezetők szerepének növeléséről és a kiskorúak védelméről. Hétfőn és kedden tartotta júniusi értekezletét a bíborosi tanács, ezúttal nem a nőkről, hanem a nőkkel együtt elmélkedve a nők egyházban betöltött szerepéről. Különösen az első nap témája volt ez, melyen egy szerzetes nő és két egyetemi oktató szólalt fel a Szentatya és a bíborosok jelenlétében. Kedden délután a Szentszék sajtóközpontja közleményben tájékoztatott a tanácskozásról. Hétfőn Linda Posé nővér, az Auxilium Pápai Nevelés Tudományi Fakultás Krisztológia és Mariológia tanára vezette be a megbeszéléseket, majd Valentina Rotondi szólalt föl, aki a Szupszi Lugánói Svájci Olasz Egyetem oktatója, valamint kutató az Oxfordi Egyetem szociológiai karán, a Nuffield College-ban és a Milánói Bicocca Egyetem Neuromi Központjában. Őt követte Donata Horák, aki kánonjogot tanít a Piacenzai Alberoni Teológiai Iskolában, a Pápai Angélikum Egyetem kihelyezett tagozatán. Valentina Rotondi felszólalásában egy olyan gazdaság szemléletre mutatott rá, amely a nemzedékek közötti kapcsolatokat ápolja és segítheti. Donáta Horák ellentét párokat emelt ki a kánonjogról alkotott szélesebb körű megfontolásaiban, mint igazságosság és irgalmasság, tanácsadói hatalom és döntési hatalom, hierarchikus elv és szeretetközösségi egyháztan, demokratizálódás és monarchikus modell. A felszólalásokat a bíborosok reflexiói követték, majd a tanácskozás végén ketten is nyilatkoztak a vatikáni médiának a felmerült témákról. A kinshasai érsek Fridolin Ambongo Bezungu bíboros emlékeztetett rá, hogy ez már a negyedik alkalom volt, hogy tárgyalták a nők egyházi szerepének kérdését. Nálunk a Kongói Demokratikus Köztársaságban a templomi szertartásokon több mint fele részben nők vesznek részt, de ha felelős pozíciókat vizsgáljuk, akkor bizony keveset találunk köztük. Mindezek a találkozók világossá tették számunkra, hogy több felelős posztot kell betölteniük, de nem harcos módon kell növelni ezek számát, hanem egyedül azért, ahogy a pápa mondja, mert az egyház nő, és az anyaságot érvényre kell juttatni az egyházi közösségben. Egyetért az afrikai főpásztorral Oswald Gracias Bombéi metropolita érsek is, ami a nők szerepének erősítését illeti. Én Indiából jövök, ahol egyes területeken a nőknek kis jelentőségük van, másodosztályúnak számítanak. Ezért az egyház már dolgozik azon, hogy megadja az őket megillető helyet nekik a családban, a társadalomban, a politikában. Az egyházban maga a kánonjog is nagyon sok lehetőséget biztosít a nők vezetői szerepére, és a tapasztalat számomra megmutatta, hogy sokszor a nők olyan szempontból tudják megközelíteni a kérdéseket, amire a férfiak nem gondolnának. Gracias bíboros nagy reményt táplál az iránt, hogy ez tovább fejlődik. Kedden, a megbeszélés második és egyben utolsó napján a 9 tagú bíborosi tanács meghallgatta Jean-Patrick Omeli bíboros beszámolóját, a Kiskorúak Védelme Pápai Bizottság munkájának új távlatairól a védelem és megelőzés témakörében. Gracias bíboros ezzel kapcsolatban beszámolta a püspöki konferenciák ez irányú tevékenységéről. Végül pedig kitértek a világ különböző részeinek helyzetére a bíborosok származási helyei alapján, különös tekintettel a jelenleg zajló konfliktusokra. Tudjuk még meg a Szentszéki közleményből. A következő C9 bíborosi ülést december hónapban tartják. Legutóbb április 15-én és 16-án a vatikáni Szent Márta házban ülésezett a bíborosi tanács Ferenc pápa jelenlétében. Az ülést Mário Grech bíboros és Piero Coda atya szinódusi beszámolója nyitotta meg, majd a predikált evangélium kezdetű apostoli konstitúció egyházmegyei megvalósítását tekintették át. A megbeszéléseken kiemelt helyet kaptak a világban dúló konfliktusok, Közel-Kelet és Ukrajna békéje, amelyért imádkoztak. A pápa és a bíborosok azóta is aggódva figyelik a történéseket, és remélik, hogy világszinten növekvő erőfeszítéssel keresik a tárgyalások és a béke útját. Ahogy már korábban is az áprilisi ülésen is megtárgyalták a nők egyházban betöltött szerepét. Akkor Regina da Costa Pedro, missziós nővér osztotta meg a bíborosokkal és a pápával a brazil nők gondolatait és konkrét történeteit. Stella Morra, a Pápai Gergely Egyetem teológiai karának tanára pedig arról beszélt, hogy az egyes kultúrákban hogyan ismerik el a nők szerepét a föld különböző pontjain.
Vatikáni képviselők Genfben a béranyaságról. Sürgősen betiltandó piac. A béranyaság a nők és a gyermekek méltóságának és jogainak súlyos megsértését jelenti, és a nemzetközi közösség gondolkodjon el egy gyakorlat teljes betiltásának sürgősségén. Így fogalmazott Ferenc pápa idén januári beszédében, amelyet a Szentszékhez akkreditált diplomáciai testülethez intézett. Terjedőben van az ezzel a gyakorlattal kapcsolatos erős negatív megítélés iránti konszenzus globális szinten, még a különböző politikai, etikai és vallási álláspontokból kiindulva is. Ezeket a következtetéseket állapította meg Gabriella Gambino, a Világiak, a Család és az Élet vatikáni dikasztérium titkárhelyettese, aki a Milyen áron a béranyaság eltörlése felé a nők és a gyermekek kizsákmányolásának és áruváltételének megakadályozása címmel tartott találkozót moderálta. A konferenciát a Szentszék genfi állandó ENSZ képviselete és a Caritas in Veritate alapítvány szervezte. A találkozó célja, fejtette ki bevezetőjében a moderátor, hogy elgondolkodjunk a béranyasság jelenségére adott nemzetközi válasz sürgősségéről. Tudatában annak a ténynek, hogy a béranyaságra vonatkozó állami szabályozás eltérései által kialakult reprodukciós turizmus még mindig a nők és a gyermekek egy gyakorlat általi transznacionális kizsákmányolásának az oka, a vatikáni képviselő szerint szükség van egy közös elkötelezettség előmozdítására, hogy biztosítsuk az érintett alanyok méltóságának és alapvető emberi jogainak egyetemes védelmét. Gabriella Gambino idézte a Hittani Dikasztérium legutóbbi, 2024 áprilisi Dignitatis Infinita végtelen méltóság című nyilatkozatát, amikor kiemelte, hogy minden gyermeknek joga van teljes emberi származáshoz, és ahhoz, hogy kapja meg egy olyan élet ajándékát, amely megmutatja annak a méltóságát, aki adja, és aki kapja azt. A vatikáni világiak, a család és az élet dikasztériumának képviselője megismételte, hogy nem minden reprodukciós mód törvényes, és szigorúan jogi értelemben nem létezik olyan, hogy gyermekhez való jog, amely igazolhatna bármilyen reprodukciós gyakorlatot. Majd felidézte a béranyassággal kapcsolatos problémákat, a születés elszemélytelenítésétől és eljárásátételétől, egyrészt a nők kereskedelmi forgalomba hozataláig és kizsákmányolásáig, másrészt a gyermek tárgyasításáig. Ez egyúttal az alapvető emberi kapcsolatok szerződéssétételének egyik formája, amelynek célja, hogy örökre befolyásolja az érintett alanyok identitását és életét. Gabriella Gambino, vatikáni képviselő bevezetője után Eugenia Rocella, olasz családügyi, születési és esélyegyenlőségi miniszter vette át a szót, hogy az olasz jogalkotás szemszögéből mutassa be a béranyaság témáját. Majd beszédet mondott Olivia Maurel, a Casablanca-i nyilatkozat szóvivője, a béranyaság egyetemes eltörlését célzó kampány vezetője, aki a témát a gyermek jogai szempontjából elemezte. A mozgalom az Egyesült Államokban, Kentucky-ban született meg egy béranya által. A harmadik előadó Eva Maria Bachinger újságíró és író volt, aki 2015-ben társalapítója volt Bécsben a Stop Surrogacy, Állítsuk le a béranyaságot elnevezésű kezdeményezésnek, és három könyv szerzője ebben a témában, amelyek a béranyaság kérdését a nők jogai szempontjából értékelik. Végül Bettina Roska, a Genfi ADF International, egy nemzetközi keresztény jogvédő szervezet jogi felelőse elemezte a téma jogi dimenzióit, bemutatva a nemzetközi jogi körképet és rávilágítva a hiányosságokra és kihívásokra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Újra tekintetem, tudom a hegyeken te ott vársz rám. Felemelhetem újra a kezeimet, tudom a hegyeken te ott vársz rám. Tudom a hegyeken te ott. Újra tűz lobban. kezeimet. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Megint tágas télen állok, újra tűz lobban. Szívem tudja, te itt vagy, rám vársz. Hangod, ha hallom, és arcod, ha látom, szívem tudja, te itt vagy, rám vársz. Hangod, ha hallom, és arcod, ha látom, szívem tudja, rám vársz. Megint tágas téren állok, újra tűz lobban bennem, és csak áldom, áldom, áldom azt, aki újra tekintetem. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám.
A nap verse.
Az öröm illan. Az öröm illan, incs neki, még visszavillan szép szeme, lágy hangja, halkuló zene, s lebbennek szőke tincsei. Itt volt hát. Jaj, nem is hiszem, már oly kusza a tünde rajz, mint visszafénylő kedves arc szétrezgő képe vadvizen. Mint lázálom kép, lenge árny, cikázó galamb sziluett, lánggal égő város felett, füst közt vonagló gyenge szárny. Egy holcsillagról árva fény, mely millióm éve untalan szál, ájultan és hontalan a végtelen tér jégürén. Édeni pajtás, égi kéz, feldobná szívünk a poros vak légbe, mint vidám piros labdát, de jaj, a szív nehéz. Itt volt hát. Ó, öröm, öröm, egy szóra még, egy percre még. Ó, mondd, az ég fenn, ugye kék, s az élet méze nem üröm. Az öröm illan, incs neki, még visszabúsul szép szeme, lágy hangja, elfúló zene, s ezüst fehérek tincsei.
Tóth Árpád az Öröm illan című versét Kézdi György előadásában hallották. Tóth Árpád költő, műfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött. Gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közöltem, a lapnak 1908-tól lett munkatársam. Az egyetemet nem végezte el, mikor addig elismert szobrászapjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival és visszaköltözött Debrecenbe. A debreceni Független újság színi kritikusa, majd a debreceni Nagy újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adottak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának az Esztendőnek volt segédszerkesztője. Ugyanebben az évben a Vörös Marti Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után pedig költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett. Színes híreket és politikai glosszákat írt alapban. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Házastársak imája egymásért. Mennyei atyánk, aki a házasságot rendelted, és Jézus által szentséggé tetted, esd be könyörgök előtted, házastársamért. Erősítsd lelkében a hitet, hogy a földi élet útját ennek világosságánál járja. Erősítsd kegyelmi életét, hogy mint Isten gyermeke a magasságbeli előtt kedves legyen. Erősítsd akaratát, hogy parancsait szerint élve erényes legyen. Különösen arra kérlek, Uram, kapcsold irántam táplált szeretetét a te szeretetedbe, hogy így benned találkozva hűséges és egymás gyengéit elviselő házastársak legyünk. Én pedig ígérem, hogy mindenben Isten akaratát követve szíved szerinti hitves társa leszek, és arra fogok törekedni, hogy földi életünk a mennyországba vezető út legyen. Amen.